Nos, kedves hölgyek és urak, már el is kezdjük a szabadesést. Van egy olyan trend, amely szerint a lányok szexik, amikor sírnak. És ennek erre a trendre felült egy olyan sminktrend, amely imitálja a sírást. És ennek kapcsán azt gondoltam, hogy megkérdezek egy médiakutatót, hogy ez vajon honnan kell eredeztetni ennek az igényét, vagy azt, hogy miért jó az nekünk, hogyha mi kifelé szomorúnak látszunk. Ugye van egy olyan narratíva, hogy ezzel lehet destigmatizálni a mentális betegségeket. Na, de erről bővebben Guld Ádámot kérdezem, telefonon már itt van velünk, szevasz Ádám.
Szervusz, jó estét, üdvözlöm a hallgatókat.
Mit szólsz ez a trendhez? Csak így röviden az elején.
Igazság szerint, igen, nem döbbentett le túlságosan, nem gondolom azt, hogy nem láttunk még hasonlót. Én az elmúlt 10-15 évben nagyon sokat foglalkoztam ifjúsági szubkultúrákkal, és az az igazság, hogy egy bő 10 évvel ezelőtt láttunk egy hasonló, elsősorban online terjedő ifjúsági szubkultúrát, ez az emo zenéhez kapcsolódó emo szubkultúra volt, ami azért kapott szintén rendkívüli nagy figyelmet a 2000-es évek végén, 2010-es évek környékén, mert ott is azt láttuk, hogy a fiatalok olyan pózokban, olyan szituációkban jelenítették meg magukat, amelyek kifejezetten depresszív és lehangoló aurát sugároztak.
Itt most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy vajon azért lehet ez fontos, hogy felfigyeljenek egy fiatalra, és hogyha már sokan vannak ilyenek, akkor ezzel esetleg még ezzel is lehet közösséget építeni, tehát magával a szomorúsággal, vagy mi más állhat-e mögött?
Hát alapvetően én a problémát elég mélyen gyökerezőnek látom. Az a helyzet, hogy az az ifjúsági kultúra, az a közeg, amiben ezek a típusú tartalmak terjednek, itt alapvetően a Z-generációba tartozó fiatalokra kell gondolni. Esetükben nagyon sok olyan kutatási eredmény van birtokunkban, amelyek azt mutatják, hogy ez a generáció elmagányosodik. Elsősorban az elmúlt 2-3 év következményeként, itt elsősorban itt a pandémiára, a járványra kell gondolni, nagyon megugrott azoknak a fiataloknak a száma, akik valamiféle hangulatzavarral, viselkedészavarral, vagy akár depresszióval küzdenek.
De ez elsősorban a járványnak köszönhető, tehát a bezártságnak. Most, hogyha ha nincs a járvány, akkor ez megtörténik?
Akkor is megtörténik, mert hogy ez a generáció, ami alapvetően online szocializálódik, nagyon sok esetben azt tapasztalja, hogy a valós társas kapcsolatai meglazulnak, vagy teljesen kiüresednek. Tehát az ő esetükben megvolt már az a fajta magányérzet, amit csak felerősített a pandémia, illetve az azzal kapcsolatos társadalmi folyamatok. Igazság szerint ezeknek a képeknek tényleg van egyfajta esztétikája. Én egyébként személy szerint nem feltétlenül tartok szépnek egy síró ember, de ezeken a fotókon úgy készítik el a sminkeket, hogy egy duzzadt ajak, vagy egy csillogó szem.
Igen, ennek van egy komplett metódusa van, tehát megvan, hogy hova teszi a pirosítót, az orrát is egy picit bepirosítja, igen, megduzzadt, fényes az ajak, tehát hogy ez egy, konkrétan ez egy szisztéma.
Így van, csak hogy ennek az a problémája, hogy azon túl, ahogy említettem, hogy ennek lenne egy vizuális esztétikája, azon túl tényleg felerősíti azt a vágyat, vagy azt a fajta hangulatot, attitűdöt, ami mindenképpen a szomorúság és a depresszió felé mutat. Úgy, ahogy említetted, ez értelmezhető lenne úgy is, hogy destigmatizáljon azokat a hangulatokat, vagy azokat az érzéseket, amikről általában nem beszélünk, de pont ezekben az ifjúsági kultúrában ennek pont az ellenkezőjét látom, hogy menő és cool dolog depressziósnak, vagy lehangoltnak lenni. Ennek az egésznek van egy ilyen vonzereje, ami részben vizuálisan, részben szövegszerűen, vagy akár videókon keresztül is megnyilvánulhat, amiben a fő veszélyforrást abban látom, hogy azok a fiatalok, akik ténylegesen küzdenek ilyen problémákkal, őket nem arra motiválja, hogy ebből kilépjenek, vagy hogy próbáljanak az élet más területén valami számukra érdekes vagy szórakoztató dologgal foglalkozni, hanem még inkább ráerősít ezekre a negatív érzésekre.
Most azt mondtad, hogy te így látod, születtek erről kutatások?
Hát erről a jelenségről még egyelőre nem, hiszen ez egy rendkívül friss jelenségnek számít. Egyébként ezeknek néhány hét az átfutása, tehát egész biztos vagyok abban, hogy akár 2 hét múlva már egy teljesen másik hasonlóan érdekes trendről lehetne beszélni. De azzal kapcsolatban, hogy az online média hogyan befolyásolja a hangulatot, illetve arra vonatkozóan, hogy ez a korosztály, ez hogyan magányosodik el, és válik nagyon sokszor depressziós-e a média hatására, azzal kapcsolatban azt hiszem, hogy könyvtárakat írtunk már tele az elmúlt években.
Ami még érdekel ezzel kapcsolatban, hogy ezek a fiatalok, akik ezt végül is alkalmazzák, ezt a sminket, ők vajon a családjuk felé ezt hogyan tudják kommunikálni egyrésztről, másrészt, ha van egy ilyen, nyilván azt mondom, nyilván ez egy friss trend, tehát nem tudunk még erről nagyon tapasztalatokat, de hogyha ha ez megtörténik, akkor a család az vajon hogyan tud erre jól reagálni? Tehát, hogy ez, azt mondtad, hogy a fiatalokat érinti, oké.
Így van. Én azt gondolom, ahogy említettem, ez alapvetően az ifjúsági kultúrának, vagy az ifjúsági online kultúrának a része, és nekem az a meggyőződésem, ezzel a gyanúperrel érnék, hogy a családoknak a döntő többsége nem is tudja, hogy ezek a fotók elkészülnek. Én szinte biztos vagyok benne, hogy ezeket a fotókat, ezek a fiatalok nem azokra a közösségi oldalakra töltik fel, ahol azokat esetleg a szüleik is látnák, és ez pontosan arra a problémára mutat rá, hogy az online kultúrának az egyik legnagyobb veszélye, hogy a fiatalok olyan online tevékenységeket végeznek, amely a szülői tekintettől teljes egészében rejtve marad. Ez egyébként csak akkor válik nyilvánvalóvá egy-egy ilyen probléma, amikor már olyan súlyos helyzet alakul ki, amikor adott esetben az adott fiatalnak a konkrét testi épsége vagy az egészsége forog kockán. Így minden szülőt arra ösztönöznék, hogy minél korábbi életkorban kezdjenek el egy beszélgetést a gyermekeikkel a média használatról. Ez ideális esetben akkor kezdődik el egyébként, amikor a gyerek először vesz médiaeszközt a kezébe, és ilyen esetben ezek a problémák, ezek a nehézségek talán még időben kiküszöbölhetők, elháríthatók.
Az a helyzet, hogy most egy olyat mondtál, ami sajnos nagyon korán megtörténik. Tehát, hogy én már látok nyilván 3-4 éves, vagy akár még fiatalabb gyerekeket is, akiknek odaadják a tabletet vagy a telefont. Ezt tudjuk, ez velünk él, ez a jelenség. Vele hogy tudod megbeszélni azt, hogy a médiát, azt hogy használod? Akár a, nem tudom, hogyha YouTube-on néz meg egy mesefilmet, és közben bejön a reklám, akkor egy gyereknek hogy tudod ezt megmagyarázni? Most átnyargaltunk ám egy másik témára, de mindjárt visszakanyarodunk.
Én azt gondolom, hogy nagyon szorosan kapcsolódik ez a két téma egymáshoz. Én ugye az előbb is a szülői felelősséget hangsúlyoztam. Normális esetben a média használat az nem egy magányos tevékenység, különösen egy kisgyerek esetében sem. Ugye az ajánlások szerint a média világában, a digitális média világában különösen a szülő vezeti be a gyereket, és a média használatot párhuzamosan folyamatosan egy beszéd, egy magyarázat kíséri. Tehát ilyen esetben a példát, amit felvetettél, hogy a reklám beúszik a mesefilm közben, akkor a szülőnek abban az adott életkorban ott kell lennie, és el kell magyarázni azt, hogy mi történik. Adott esetben, ha nem a gyerek a célcsoport, akkor azt a reklámot el kell léptetni, vagy eltüntetni. De azt gondolom, hogy semmi esetben sem jó ötlet egy 2-3 éves gyereket felügyelet nélkül egyedül hagyni egy média eszközzel.
Na akkor visszatérve a sírós sminkekre, ez azt mondtad, hogy néhány hét lefolyása egyébként, ennyi a kérdés, tehát hogy ez pár hét alatt véget is érhet egy ilyen trend. Neked mi volt az a trend, ami ilyen nagyon gyors lefolyású volt, és mondjuk a legmeglepőbb, a legmeghökkentőbb volt, és mondjuk nem láttuk jönni, nem lehetett rá számítani?
Hát, mivel tizenvalahány foglalkozom ezzel, én esküszöm neked, hogy nem tudok már ebből kiemelni egy-egy olyan trendet, ami így mellbe vágott volna. Igazából én azt érzem, hogy egy picit már rezisztensé váltam ezekkel az online őrületekkel kapcsolatban. Én arra szeretném mindenképpen felhívni a figyelmet, hogy azért ennek a kockázatát elbagatelizálni semmi esetre sem szabad. Ezek között az online trendek között vannak egészen ártalmatlannak tűnő vonulatok is, de vannak egészen komoly, akár a gyermekek testi épségét is kockáztató trendek. Most, hogy egyet most akkor mindenképpen fel akarunk idézni, akkor néhány évvel ezelőtt talán mindenki emlékszik rá, hogy mosogató tablettákat vettek a gyerekek a szájukba, és akkor annak a hatása eredményezhetett egy sokak számára mulatságos szituációt, hogy az elkezd valakinek habzani a szájába, de itt például azt tudni kell, hogy itt olyan kémiai vegyületekről, nagyon komoly maró, lugos hatásról beszélhetünk, ami egészen komoly testi sérülést is okozott ezekben az esetekben. És sajnos azt látjuk, hogy ugye 10 éves korban a fiataloknak a kockázat felismerés, illetve a kockázat mérlegelési képessége az még nagyon alacsony. Egész egyszerűen nincs olyan fejlettségi szinten a személyiségük, illetve az elméjük, nehezen mérik fel ezeknek a valós hatását, így, hogyha felügyelet nélkül bízzuk rájuk ezeket az eszközöket, illetve csatornákat, akkor nagyon sokszor saját magukat terelik olyan kockázatos szituációkban, amikkel aztán nagyon komoly következmények járnak együtt.
Na jó, van, akkor még engedj meg egy utolsó kérdést a sírós sminkekről, hogy mint médiakutató szerinted mi az a jó kommunikációs forma, amivel le lehet reagálni akár azt, hogyha valaki sírós sminkkel jelenik meg, vagy azt, hogy ennek milyen hatásai lehetnek?
Én abban a szituációban tudom beleképzelni magamat, hogyha most 10 éves emberként az egyik barátnőm hasonló tartalmat töltene fel, akkor biztos, hogy küldenék neki valami vicces tartalmat, és mókásan próbálnám megkérni arra, hogy derüljön jobb kedvre, és találjon valami olyan témát, vagy olyan területet az életében, amivel szívesen foglalkozik, és ami örömet okoz. Tehát én mindenképpen, ahogy említettem már korábban is, a veszélyt abban látom ennek a jelenségnek, hogy felerősíthet meglévő negatív érzéseket, gondolatokat, ezeket legalizálhatja, hajlamosíthat, tovább hajlamosíthat erre fiatalokat, úgyhogy megpróbálnám a kizökkentés technikáját alkalmazni. De azt hiszem szülőként vagy felnőttként is körülbelül ugyanígy állnék ez a kérdéshez.
Az a nehézebben egyébként a kizökkentésben, hogy azzal azt gondolja a gyermek, hogy nem figyelnek rá. Vagy gyermek, vagy egy kamasz, egy fiatal felnőtt, teljesen mindegy. Tehát, hogy ki akarod zökkenteni abból, amiben ő hisz. Én ebben azt a veszélyt látom, hogy ez nem feltétlen célra vezető.
Ez szerintem nagyon sok irányba mutathat, nagyon sokfélék vagyunk. Én azt gondolom egyébként, hogy ha már ez a probléma felmerül, és mélységében merül fel a probléma, akkor ott már mulasztás történt ennél sokkal korábban, akár a szülő részéről is, ilyenkor már csak a probléma kezeléséről lehetne beszélni, én pedig abszolút a megelőzésnek a híve vagyok ezzel a területen, de az biztos, hogy egy nagyon komoly, nagyon összetett problémáról van szó, mivel minél előbb érdemes elkezdeni foglalkozni.
Nagyon kösz, hogy itt voltál velünk az éterben. Gyere máskor
Köszönöm.
Is, személyesen is.
Rendben. Szép estét.
Neked is. Hölgyeim és uraim, Guld Ádám médiakutatóval beszélgettünk egy nemrégi trendről. Nem sokára folytatjuk Palotai Somával, azaz Perrinnel, de addig szóljon egy pici zene.